Őrizz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába. Kegyelemlékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hálával a szívünkben Isten minden ajándékáért és az éjszakai esőért, és a 84. Zsoltárt énekeljük, annak az első versét fennállva. 84. Zsoltár éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket. Számú dicséretünket énekeljük, annak mind a négy versét, a 239-es dicséretünk így kezdődik. Kegyelmes Isten, kinek kezébe életemet adtam. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Isten ígéjét olvasom Pál apostolnak az Efézusi gyülekezethez írott leveléből, a levél 6. fejezetének 10-től 20-ig terjedő verseit, melyek így szólnak. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért Vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsorozva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Amen. Isten tegye áldotta az ő igének hallgatását, befogadását és megtartását. Gyertek fennállva együtt imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálával a szívünkben állunk előtted. Te tudod, hogy mennyit kértük az esőt ismét, és köszönjük, hogy ismét eljött. Légy érte áldott. És köszönjük, hogy nem nagy viharral, mindent összeszaggató, borító, döntő orkánnal, hanem szép csendes áztató esőt osztottál ránk. Köszönjük szépen! Urunk és Istenünk, így várunk most is, hogy a mi szívünket, lelkünket, az életünket megöntözd, megújítsd, megelevenítsd. Ha halófélben lennénk, kelts életre minket. Ha meglankadtunk volna, frissítsd meg, újítsd meg hitünket. Te add szent lelkedet, hogy lelkesek legyünk, hogy lélek által imádkozzunk, tegyünk bizonyságot és szolgáljunk. Tedd a szívünkre ma is a te szavadat. Oszd ránk igazságodat, szeretetedet és jóságodat. És mi hadd legyünk nyitott szívűek azt befogadni, megérteni, életünket a te szeretetednek alárendelni. És köszönjük, hogy készülhetünk az ünnepre. Ez is a te ajándékod. Készíts el bennünket. Készítsd el egész gyülekezetünket. Készítsd el mindazokat, akik velünk fognak örvendezni, ünnepelni közel s távol. Úrunk és Istenünk, olyan jó, hogy hálával tekinthetünk vissza, messze, 240 évre is, és reménységgel tekinthetünk előre. Kérünk hát most is, ajándékozz így minket igéddel, szent lelkeddel. Amen. Az ige hallgatására készülve a 823-as számú dicséretet fogjuk énekelni. Ehhez foglaljunk helyet. Azt sejtem, hogy még mióta én itt vagyok, nem igen énekeltük, legfeljebb a Biblia órán. Ugye nem nagyon ismerős, kevésbé. A fülválasztás. Erre szoktam mondani, hogy könnyű is, meg nem is tudjuk. Jézus hív, bár zugmorajlik, életünk volt tengere. És akkor, hát megmutatom először, hogy szól, szerintem nem nehéz, és akkor utána az első kettőt fogjuk csak énekelni. Jézus hív, bár zugmorajlik, életünk a tengere, hol hívás a tisztán hallik, jerkőben só jön híre. Na, ilyen egyszerű az ének. És akkor most az első két verszakot énekeljük, úgyhogy kétszer az elsőt, hogy elmélyedjen, és akkor még a másodikat hozzám.
Jézus hív, bár zugmorajlik, életünk a tengere, hadd hívás a tisztán hallik, kertőbe só jön ki.
Még egyszer.
Jézus hív, bár a tisztán hallik, gyerkőbe sok jön ki.
Isten igényt szeretett testvéreim! A mai napi új szeretségi igényt egy versőből, annak a szakasznak a záró versőből kívánom hirdetni. Ez Márk Evangélium a 9. része, 9. rész 50. verse, ahol ezt mondja Jézus. Jó a só, de ha a só ízetlenné válik, hogyan adjátok vissza az ízét? Legyen bennetek só, és éljetek békességben egymással. Azt mondja Jézus a tanítványainak, hogy legyen bennük só. Nagyon jó, jó. De miféle só? Miről beszél Jézus? Közel múlva beszélgettem egy barátommal valami ételről, nem is emlékszem, mi volt az étel, de elmondta, hogy nem sikerült, nem lett jó. Hát, hogy nem lett jó, hát mondom, tudom, hogy nagyon jól főz. Milyen lett ez egy jól, mert elmondtam, ilyen százszor csinálta, nem lett jó. Na, vegyük végig, hogy csinálta, és végig beszéljük, hát mindent jól csinált. És akkor rákérdettem ott, és milyen sót használtál hozzá? Hát mondja, ezt a fehér sót, amit akkor lehet kapni. Finomított vákumsot, igen. Nem mondani van. Ezt az ételt ezzel a sóval nem lehet így csinálni. Az az olcsó, legegyszerűbb só kell, ami nem szép hófehér, hanem egy kicsit szürkés is. Ha a távon feloldott, tudod, az alján még egy kis homok is maradt. Ezt azzal a sóval lehet csinálni. Van ilyen, amikor nem mindegy, hogy mi is az a só, vagy milyen az a só, amiről beszélünk. De miről beszél Jézus? Milyen értelme mondja nekünk Jézus, legyen bennetek só. Ahhoz, hogy értsük az evangélium 9. fejezete utolsó mondatát, amiről Jézus beszél, át kell tekintsük gyakorlatilag az egész szakaszt, amit szóval a 9. fejezet. Úgy kezdődik, hogy Jézus három tanítványával fölmegy egy hegyre, ahol Jézus és a tanítványok Mózessel és Illéssel találkoznak. Hát Mózes meghalt 1000 éve. Illés eltűnt tüzeszekén, az égbe vitte 500 éve. Hát hol vannak már ezek? És különben is van régiek ezek most. Hogy van ez? De három tanítvány ott áll és ezt látja, és szinte megzavarodik, és értetlen, de látja, hogy tényleg ez van. Hogy tényleg Mózes van ott, és tényleg Illés van ott, és valóban beszélgetnek Jézusról. Ez a három tanítvány kapott egy bepillantást abba a mennyei világba, ami olyan nem is tudom, hogyan van az, hogy tényleg van egyáltalán. Van az a másik világ, van az az eljövendő. Tényleg valóság. Ez a három tanítvány valami olyat él át, mint amikor az első élményt kaptad te is. Az evangéliumból, az igéből, a Krisztusból, a hitből, az Isten szent lelkének érintéséből. Mikor először érezted azt, hogy ez az ige rólam szól. Hogy akkor ez nem csak betű, nem csak egy cég, az egy ház, egy intézmény, valami, hanem az Isten, és az egy igéje, és ez a szent lelke. Ez tényleg működő valóság. Akkor is, ha eddig nem értettem, akkor is, ha most sem tudom, hogy is van ez pontosan, de már nem tagadhatom. Már nem állhatok neki ellen, mert megérintett. Mert valami történt bennem, nem tudom, mi, de történt. Nem tudom leírni, nincsenek rá szavaim, kifejezők készletem, de átéltem, hogy a lelkemben keresztült valami. Talán kigazdagoltam, talán békességet nyertem, talán egy kérdésemre választ kaptam. De valami történt. Az Isten megérintett. És ez valóság immár. És bárhogy álltam is eddig hozzá, most már tudom, hogy ha hihetetlennek is tűnnek, mégis valóság. Nos, így van a tanítványok, akik ezt látják, akik mi is ezzel megérintett, és már az enyém. Már nem tudom meg nem történtét tenni. Már az életem része. És tudom,
hogy bármi hihetetlen mégis, az Isten országa és az Önök országa is valóság. És így jönnek le a helyről. Szemük előtt még a csodás kép, mondhatni a menny kapuja, a mennyei világ tökéletessége, annak a szentsége, annak a minden átjáró hiánytalansága. És hogy lejönnek a helyről, azt látják, valami nagy vita van. És a tanítványok vitatkoznak az írástudókkal. Tanítványok, akik nem maradtak, vitatkoznak olyanokkal, mondom, mindent tudnak. Az eddigi, mondhatni, idillinek tűnő tökéletesség és hiánytalanság helyett egy sor negatív érzés, emberi indulatosság, panasz, fájdalom, vita, ami most a meghatározó. Vita a tanítványok és az írástudók között. De miről vitatkoztok? Hangzik a kérdés. Kérdi Jézus, miről vitatkoztok? És nem is a tanítványok válaszolnak, és nem is az írástudók, hanem előlépve édesapám, és azt mondja, Mester, elvesztem a fiamat, akit valami gonosz lélek gyötör, és hol a tűzbe, hol a vízbe veti. Elhoztam a fiamat, hogy gyógyítsák meg, hogy űzzék ki belőle ezt a lelket, és nem tudták. Nem tudták. Előlép keserű szívvel egy apuka, aki eljött a reménységgel, hogy azt hallottam, hogy itt Jézusnál meg a tanítványi közötti csodák vannak, és az én gyerekem élete már csak egy hajszálon múlik, ki tudja, legközelebb lesz, aki kiments a tűzből vagy vízből. És kértem, gyógyítsák meg ezt a kicsit. És képtelenek voltak rá. Ez a vita oka. Ez a képtelenség. Ez a tehetetlenség. Ez az eredménytelenség. És nem tudjuk pontosan, mit próbáltak, hogy próbáltak. Talán igen, mert mondták, ők maguk kérdik végén Jézustól, nekünk miért nem sikerült, de nem tudjuk, hogy mit mertek egyáltalán, hogy imádkoztak, vagy mi. Nem, nincs leírva, nincs részletezve. Az apukának a hallomásában ez a két szó, nem tudták. Ez a borzasztó nehéz két szó, nem tudták. Elhoztam vágyakozással, reménységgel, bizalommal, és nem tudták. Hú, de lesz ezt hallani. Csak az a baj, hogy nem csak azokról szólott, arról a maradék kilencről, ki tudja, hogy hanyan voltak éppen, hanem a mi hitünk útján, az életünkben, a gyülekezetben, az egyházban is hányszor éltük át, hogy nem tudtuk, nem tudtam. Hányszor éltük át ezt a kudarcot, hogy szerettünk volna valakit megtérésre vezetni, és nem tudtam. Szerettünk volna valamit, amiért nagyon imádkoztunk, és nem történt úgy. Nem gyógyult meg, nem vigasztalodott meg, nem történt a csoda. Nem tudtam alkalmas eszköz lenni Jézus kezében. Hányszor, hogy kevés voltam, kicsi hitű, vagy nem jól imádkoztam, vagy mi volt a baj, hogy nem tudtam, és kudarcot vallottam, és tehetetlenségbe fulladt, ami oly szépnek ígérkezett, hogy mehetett volna. Hányszor voltam tehetetlen, erőtlen, képtelen. Pedig tudom, hogy Jézus hatalmas és erős, és ő az Úr, és mégis. És hányszor buktam el magam is a hit útján, a többségemben, a faszlottságomban. Jaj, de nehéz. Hányszor volt, hogy ezért gyenge vagyok, ez kicsin hitű, vagy ez nem tudok eleget, hogy ki tudja mi. És akkor a menny kapujának a ragyogó dicsőségéből visszazuhanom, visszalépek az emberi tanítvány tehetetlenség hétköznapi lehúzó mélységére vagy szürkeségére. Ez a valóság, ez is egy valóság, és ez a Jézust is körülvevő valóság, és ez a mai hívő embert és a gyülekezetet is körülvevő földi valóság. És aztán mégis cselekszik az Úr. És az ember viheti haza a gyógyult, épp egészséges kicsi fiát, és jönnek a tanítványok és kérdik, nekünk miért nem sikerült? És ott van megint egy nagyon súlyos mondás a Jézusnak, ami a héten engem nagyon meg is érintett, amikor azt mondja, hogy csak imádsággal. Ez a fajta csak imádsággal. Tudom, hogy imádkozó ember vagy. Persze, hogy az vagy. Én az vagy. Azon vagyunk, nem lennék itt különben. És mégis. Azok a tanítványok is imádkozó emberek voltak. És valahogy az ott és akkor kevésnek bizonyult mégis. Ezért is hirdettem vasárnap reggelentére az ima közösséget, hogy akik tehetjük, jöjjünk össze vasárnap reggel 9-kor. Úgyis ide készülünk, hogy imádkozzunk együtt is. Akár ezért a 240-es évfordulóért is. Hogy adjunk hálát együtt mindazért, amik van. És könyörögjünk együtt azért, amik lehet. És magasztaljuk Istent együtt az ő nagyságáért, az ő páratlanságáért, az ő csodálatosságáért. És hordozzuk betegeinket, megfáradtjainkat, bajban levőinket az ő szívvel együtt. Mert ez a fajta, és ebben benne van minden nyomorúságunk, megkötözöttségünk, törtségünk, erőtlenségünk, tehetetlenségünk, ez a fajta csak imádság. Ez egy kulcs. Csak imádság. És akkor ezután elindulnak. És ebben elindulnak Jézus az úton, én már másodszor elkezd beszélni, és azt mondja, hogy az ember fia meleg közé válhatik, megölik, de miután megölték, három nap múlva feltámad. Testvérem, ugye tudod, hogy ez a lényeg. Nem az összes gyógyítás, hanem ez az egyetlen mondat. Megölik, és három napival feltámad. Nem az összes csoda, ami csak le van írva Jézusnál, vagy az egész Szentírásban, hanem ez az egy. Megölik, és három napival feltámad. Nem a teremtés, vagy hogy lesz a világ vége, nem a Zsoltár, imádságos könyve, vagy jobbnak a keserdése, kínlódása, szenvedésben, hanem ez az egy mondat. Megölik, és három napival feltámad. Megvan, hogy itt dől el minden. Megvan, hogy itt dött el minden. Van-e hát bűneimre bocsánat? Van-e új életem Isten dicsőségére? És van-e örök életem? Ebben az egy mondatban dölt el az ember fiát. Emberek kezébe adják, megölik. Meghal és föltáll. Kereszt, Golgota és a nyitott sír, mert föltáll. Nincs itt, hanem föltáll. Hogy Jézus értem jött. Hogy értem hajnalban és értem támadtam föl. És ebben a küldetésben eltörölt a bűneimet. Ezután a nagy élmény és a nagy kudarc után elmondja Jézus, hogy miért jött. Megmenteni bennünket a bűntől és haláltól. Elmondja Jézus az ő itt létének a célját, hogy ő miért van itt, miért küldte el őt az Atya. Tehát nem az, hogy jól lakasson 5000 ember, az is fontos. Nem, hogy ez a leprásért, ez a vak meggyógyult, az is fontos. Nem csak ezért a gyerekért, ez nevesen, tűzbe vagy vízbe, ez is fontos. De hogy minden ember megismerje Istent és üdvösségre jusson. Hogy minden ember eljusson bűnbánatra és nyerjen bűnbocsánatot.
hogy új élete, Isten szolgáló, Isten áldó, magasztaló, dicsőítő élete, és örök élete legyen, hogy senki el ne vesszen. Hogy ő ezért jött. Elmondja a küldetését a tanítványoknak. Megvan nekem, hogy ő miért jött. Hogy jön egy kicsit javítani, egy kicsit valami ilyet bepótolni, valami szépség tapaszképpen. Hanem megváltani téged és ember. Csak az a tanítványok nem értik. Mennek tovább az úton, és egymás között vitatkoznak. Már megint vitatkoznak ővel. És kiderül, megkérdezi, és miről vitatkoztatunk úgy közben? Miről vitatkoztunk? Ki a nagyobb közöttünk? Ki a nagyobb? Hát őrület! Jézus elmondja a küldetését, és elkezdünk azon vitatkozni, hogy kettő közül melyik a nagyobb. És nem csak itt, hanem osztjuk a helyet a mennyországban is, hogy ki hol fog ülni, anyadik sor, anyadik szín. Ha, mint ez az én dolgom lenne. Jaj, jaj. Mondanám, de jó lenne, ebben nem ismernénk magunkra. Jézus bejelenti élet a küldetését, megy a vita, a torzsalkodás, a helyosztó, a rangban, akár itt, akár megyben, köztünk, ki a nagyobb. Hát Jézus, hogy az igét nem értem igazán, de ugye hol vagyok a világban, meg a gyülekezetben, azt azért tudom, ugye igét ma még nem volt időm olvasni, imádkozni, meg most el kell, hogy szaladjak, de azt tudom, hogy XY-on már, aki ott van minden vasárnap, annál jobb vagyok. Meg az olvashatja a Bibliát, amit akar, meg kaphatja a templomodot, amit akar, de ő ismerne már őt. Arról nem beszélve, hogy én mennyire többet adtam, meg tettem. Hát fogom ilyenkor a fejemet, ugye? Mert én jó vagyok, én nagyon vagyok. Legalább egy szám. Egynél biztos, de akár mindenki ilyen. És akkor Jézus maga elérhez egy kisgyereket, és azt mondja, nézd csak, befogadni, érted? Egy ilyen kisgyereket, na az a nagy, az a nagyság. Egy ilyen kisgyereket, aki még tehetetlen, akinek szükségei vannak, akit ki kell szolgálni, akit el kell látni, akit fel kell nevelni, akiről gondoskodni kell, akit valóban szinte szolgálni kell. Őt befogadni. Na ez, ez már nagyság. Nagy akarsz lenni? Hát semmi akadálya. Légy szolgálja mindenkit. Szolgálja többieket. És akkor már leszel. Ja, hát ők nem így adottak a nagyságot. Jézus viszont így. Hogy ahogy egy kisgyermeket minden tekintetben ki kell szolgálni, és nem részletezem már majd, de mindenkinek van hol a gyermek, jól akár tudod. Na úgy. Szolgáld a másikat. Mint amikor a nagy pénteken készülnek, körbe megvassa mindenkinek a lábát. És azt mondja, például adtam nektek. Most ott jöttek. Néhát, igen. Szolgáld. És akkor nagyon leszel. És ne az érdemeidet mond, fél téglanyára, döngetve a melledet, hogy te veszel, mennyire jobb vagy, hanem hajlj le. És tedd, amire szükségem van. Törődj vele. Nagy akarsz lenni? A nagyság receptje egyszerű. Szolgáld a többit. És aztán elmondja azt is, hogy nagyon vigyázz. Meg ne botránkozz ezeket a kicsinyeket. És valami, hogy gyerekekről beszélünk, inkább csak a hitben van kisebbekről. Életlenebben. Akiket a hitbeli útjukon nagy megbotránkoztas, nagy megakasz a növekedésben, az égésben, a fejlődésben. Hogy ne legyen a te hitéletedben olyan, ami ő gyengék, erőtlenek, vagy életlenek, vagy szóval ki akarnak. Amivel megakasztod őket, mert megbotránkozni. Azt mondja Jézus, hogy nagyon erős kifejezéssel. úgy indít, motivál, vezet, hogy azon a másik megbotránkozik. Hát azt dobd ki az életedből. És akkor mondja, jobb neked félkézzel menni. Vagy félszemmel, vágj ki, dobd el. Nagyon erős képet használ. Semmint hogy. És akkor egy nagyon furcsa mondatot olvasunk. Semmint hogy. Ha két szemmel vettek a gyerennára, a férjük nem tudsz tőle, hogy tűznál leszik. Az Ószövetségben Ézsaiás profétában szerepel ez a mondat, ahol a férjük nem pusztul el, és a tűz nem maszik ki. Egy nagyon-nagyon nehéz és nagyon-nagyon kemény, ha úgy tetszik, olyan mondat, amit szívesen kitennék a Szentírásból, miről beszél. De arról a végső helyről, ahonnan már nincs vissza. A Gehenna, a Himon völgye volt Jeruzsálemnek a szemét telepe, ami újra és újra begyullott, füstölt, bűzölgött, égett, rohadt az egész. A pokol, a kárhozat, ahonnan már nincs visszaút, amikor már nincs többet kegyelem, amikor már nincs újrakezdés lehetőség. Miért fontos ez? Mert nagyon sokan azt mondanák, hogy olyan új sincs, meg különben is. Ha Isten szeret, akkor őnek, mint szerető Istennek az a dolga, hogy a végén volt az utolsó életben minden, egy nagy gálás mozdulattal mindenki besekülön a mely országon. Hát úgyis az ővéi vagyunk, de akkor csak nem hagy elveszni. Ja, hát mi ennek voltunk, olyanok voltunk, hogy mindenki ilyen olyan meg olyan, nem? De hát akkor, ha nem Isten így, behet minket egy utolsó mozdulattal. És akkor azt mondja Jézus, hogy nem. Ott van az a, mindegy, hogy neved a gyerek, a pokol, kárhozat, örök elpusztulság, bármi. És ezt a furcsa képet hozza, mint a szeméttelepe, hogy minden rohad, meg kukacos, és ami nem az, meg ég, és nem az ég, és a kukac se fagyár. A férjük nem pusztul el, és a tűz nem van. Valóság. Ne ringasd magad, és ne hagyd más sebe. Majd úgyis mindegy, mit csináltál, hogy érted, hittél, nem hittél, jártál templom, hanem ám az Isten úgy is van olyan jó, hogy majd adat, csak úgy. Nem. Te botránkoztattad meg őket? Te miattad akadtak el a hitben, a reménységben, az Isten tiszteletében? Akkor azt dobd ki az életedből, amit a másik el akart. Mert jobb neked nélkül menned az örök életre, semmit, hogy azzal együtt veszél el. És akkor ezután is mondom, eljött, legyen ennek só. És itt érünk ide a mai igeverset. A só ízesít. Jézus korában is ízesítettek vele természetesen. Nélküle minden ízetlen. Emlékszem, amikor gyerekkoromban édesanyám főzte a tejbegrízt. És abba is tette csipet sót. Te se csodálkozhatod, hogy minek sóba tegyek vízbe. De ha csak cukor kell, nem? Hogy édes legyen, nem? Mert ha tettél kakaót, és sóba tegyek vízbe. Igen, minden tízesítünk. Igen, én a tegyek vízbe is. Jézus korában ráadásul nem volt más tartósítás sem nagyon. A só és a füstölés semmit. Nem volt konzervgyár. Nem voltak hatalmas ilyen fagyasztó üzemek, hűtőházak. Nem volt. Mire jött? Ezt nem csinálték. Péterék ebben dolgoztak. Itt fogták a halakat, amit nem tudtak azonban a piacra tenni, a sózba tartosítva úgy került később felhasználásra, fogyasztásra. Nem volt más. De arra visszamegyek, 50 vagy még inkább 100 évet a magyar paraszti kultúrában is, a só meg a füstöl is, nem? Aztán a kenyérség is. Nem volt a tisztított, finomított só, hanem ahogy a sót bányázták, és aztán ilyen kör alapúra faragták, ilyen sólapokat hoztak, sólapokat, és úgy sütötték a kenyeret, hogy a kenyeret erre a földfólósított sólapra tették. tisztát, és amire az arcon besült, vette fel a sót a tészta magába sokszor. És amikor már kifogyott a só ebből, és maradt már csak az homok, azt hajtották ki az utcára, hogy az már semmire nem való. És vettek, s tettek helyette a kemencén, hogy akár halálban sütötték a kell formai, lányos formai kenyeréket, tettek másik ilyen sóakot, aminek talán hallgatom, hogy akár is lehet, akár homok is, meg ki tudjuk minden más. A nátriumklorid nem tud más lenni, a só az ízt tud veszíteni, mert az olyan. De ez a tisztítatlan sóra az előbb-utóbb elvesztette az ízét, mert elfogyott belőle maga a só. Mire valóink már? Semmire. Kitudod az utcára, használhatatlan. Na erre mondja Jézus. Ti ne legyetek ilyenek, ne legyetek használhatatlanná, ne legyetek ízetlenné, ne legyetek tartalmatlanná, ne csak valami homoksalak legyen az életetek. Akkor minden? Hanem legyen bennetek só. Igenis, legyen bennetek só. Az a só, ami látszólag kicsi, alig észrevehető, egy mondat, meghal és föltámad. Ez benned a só. Ettől vagy Krisztusé, ettől vagy keresztjén. Ez teszi a te életedet is, és a gyülekezetnek is élhetővé, élvezhetővé, használhatóvá. Ettől működik. Ettől lesz jó, vonzó és kívánatos másoknak is. A gyülekezet és az Isten országa, és a Krisztusban való hit. És minden fontos, persze, hogy fontos, de vagy azért, ha többi nem fontos, de igen. De ez a legfontosabb. Legyen benned só. Legyen benned. A Krisztus kegyelme, a kereszt és a föltámadás. Legyen ez életed része, legyen ez imádságod része, legyen ez bizonságtételed része, sugározzon ez át rajtad, hogy ezzel a másik életét sózd, tartósítsd, ízesítsd. Tartsd meg arra a másik életet, az enyém. Ez a mi küldetésünk. Nem kevesebb. Nem vitatkozni egymással, nem vitatkozni a világgal, hanem békességben lenni. És együtt a szívünkben intett sóval, sózni. Szinte szemeként, hogy a másik is így nézve sózott legyen, hogy éljen, örökké éljen. Ámen. 501-es dicséretünk első versével válaszolunk Isten igéjére. Krisztus feltámadott, itt halál elhagyott.
Úr Jézus Krisztus, nagyon szépen köszönjük neked a szavaidat, és köszönjük, hogy ha már elmondom ez a só, a kegyelmet, és így van, megízesült, megújult és megtartott életünk. Köszönjük szépen, és köszönjük, hogy ezt másoknak is adhatjuk. Köszönjük, hogy ez nem valami rejtett dolog, hanem nyilvánvaló valóság. Áld meg minket hát így. Hadd látszódjék rajta, hogy a mi életünk tőled volt, tőled ízesített és tartósított. Áld meg így bizonságtételünket, különösen amikor nehéz helyzetben levőknek teszünk bizonságot. Így könyörülj gyászolókon, könyörülj betegeinken, könyörülj bajban levőkön, megkötözötteken, szenvedőkön. De könyörülj azokon is, akik most éppen nyaralnak, akik örömmel és boldogsággal vannak, könyörű mindnyájunkon. Úrunk Istenünk, készíts el bennünket 240-es év évforduló ünneplésére. Úrunk Istenünk, ne tégy bennünket minden szempontból valóban méltóvá az utódaidnak lenni, akik előttünk jártak. És áld meg az előttünk álló hetet, az emlékszintű munkáinkat, te vigyázz rájának úton, nyaralásban, pihenésben, víz mellett, vagy hegyekben, bárhol. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Téged kérünk a szomszédban múló háború békéjéért, csak te kezedben van ez, irgalmazd Istenünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben van,
szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenörökké. Amen.
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Amen. Foglaljunk helyet és hallgassuk meg. Elsőképpen hirdetem az adakozást. Korintusiakhoz írott 2. levél, 8. fejezet, 7. verse mondja ezt. Ezért, ahogyan mindenben bővölkedtek, hitben és igében, ismeretben és minden buzgósságban, és a tőlünk rátok áruló szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezűek. Hirdetem, hogy jövő vasárnapra egy külön percet is kiteszünk a 240-es évfordulóra való külön adakozásban, illetőleg Isten tisztelet után majd két kedves hölgytestvérünknél lehet iratkozni arra, majd azt még az ünneppel kapcsolatos tudnivalók közt mondjuk, hogy mi mindenre van szükségünk az ünnep megvalósításához. Alkalmainkat hirdetem, vasárnap 10 órakor Isten tisztelet előtte, aki úgy érzi, szívesen látjuk ima közösségben 9 órakor az irodában. Most a főgondok urat kérem, Fuchs Bence testvéremet, hogy a 225. mintát idei évünk első fél évnek a gazdasági lezárásáról szóljon pár szót.
Áldás békesség, szeretettel üdvözlöm a közösségünket. Hétfői napon presbiteri gyűlésünkben megállapítottuk, hogy és elfogadtuk a második negyedéves zárószámadást, szóval az első fél éveset. Én nem szeretném az egészet külön-külön felolvasni, mert nagyon-nagyon hosszú. Hogyha valakinek valamilyen kérdése tartozik ehhez az egészhez, akkor nyugodtan szíves rendelkezésére állok mindenkinek, Isten tisztelet után. Amit fontosnak tartunk kiemelni, az egyház fenntartói járulék, az éves előirányzat az 2.600.000 forint volt, a fél éves teljesítés az 1.653.250 forint, a perselypénzek, a templomi pers, ugye külön kell vonatkoztatni a perselypénztől és a terminálban lévő adományoktól. A gyülekezeti perselypénz, a templomi az az előirányzat, az 2.400.000 forint, ebből 1.130.435 valósult meg, a terminálon pedig 200.000 volt az előirányzat, és 162.528 forint. Itt jegyezném meg, hogy visszaigazolódott, hogy jó mesdjén haladunk ezzel a terminállal, mert elég jó összeg gyűlt ezen is össze. Így tehát a perselypénzek összesen a 2.660.000 előirányzatból a teljesített 1.335.000. Adományok, Isten dicsőségére adomány 350.000 forint volt az előirányzat az éves, ebből 79.000 forint valósult meg. Céladományok, itt nagyon sok pont van szedve, az előirányzat az 900.000 és 165.000 forint valósult meg. Tehát az adományok összesen az előirányzat éves az 4.920.000, ebből 2.013.000 forint valósult meg. Szóval fél évnél járva nagyságrendileg kicsit még az átlagtól 50% alatt vagyunk, de közel vagyunk a célhoz. Az egyházközségünk 2025 éves saját bevétele összesen az előirányzat az 14.682.000, és az eddigi teljesített az 6.242.555 forint, ez így az összegzés. Ha valakinek tényleg valamilyen kérdése van, szívesen állok rendelkezésére, Isten tisztelet után ezzel kapcsolatban.
Köszönöm. Nagyon messzire nem menjél. A 240-es évfordulóval kapcsolatosan szeretnék néhány dolgot mondani. Az egyik, hogy ígértük, hogy mondunk most programot, hogy fog kinézni. Tehát ami a lényeg, ugye már sokszor mondtuk, szeptember 14-ére tervezzük, oly módon, hogy egész napos ünnep legyen, fél tiszt gyülekező és vendégvárás, 10 órától istentisztelet itt a templomban, Esperes úr fogja az igét hirdetni, és itt lesz a megemlékezés egy része az istentisztelet keretében. Úgy kell számolni, nagyjából azért kb. 90 perces istentisztelet lesz ez 14-én. Azt követően ebéd lesz, három testvérünk fog az udvaron főzni, vagy a teraszon gulyáslevest, nagyjából 200 főre számolva főzünk gulyáslevest, és hát majd süteményt a testvérektől kérünk, amennyiben lehetséges, hogy hozzunk és szolgáljunk vele, és akkor az a terv, hogy együtt magunk is, meg a vendégeink is együtt ebédelünk. Ugye meghívtuk azoknak a gyülekezeteknek a képviselőit, akik annak idején adakoztak a templomunk építésére, környékben 5-6 gyülekezet adakozott annak idején több-kevesebb forintot. Meghívtuk nyilván testvérfelekezeteket, önkormányzat, stb. Tehát akiket ilyenkor szoktunk sillendő, meglátjuk kik és mennyien jönnek. Inkább legyen két tányérra több, mint hogy valaki ilyesen menjen haza. Bár innen még az elmúlt időben akárhányszor bármit csináltunk, ilyesen senki nem kellett hazamenjen. Köszönöm szépen, ezt nagy hálával tudjuk mondani, és beszéltük is a presbiteri gyűlésen is, hogy ez így működik. Aztán délután lesz egy kis játék, vetélkedő, gyermekfoglalkoztató, tehát hogy a gyerekek is nem szolgáljanak, hogy unatkozzanak, tehát aki nem ment haza, tényleg itt van, meg beszélgetés, ilyesmi. És 3 órától, ha jó idő van, a színpadon tervezzük folytatni a programot, ahol kórusok szólalnak meg, az óvonénik kórusa, a Cantus Beatus, reménység szerint az iskolának a zenekara, illetőleg vers hangzik el, és azok a köszöntések, akik délutánra tudnak jönni. Ugye azok a lelkipásztorok, akik otthon is 10 órakor Isten tiszteletet tartanak, nem tudnak itt lenni velünk 10-kor, de délután el tudnak jönni, és délután fognak akkor ők ott köszöntőt mondani, illetőleg ki tudja még ki mindenki más, ez folyamatosan még majd kialakul, illetőleg reménység szerint lesz egy kis tánc, zene, bármi, tehát majd néptáncosaink, hiszen vannak néptáncosaink, akik református fiatalok és őrzik a nemzeti hagyományunkat, tehát egy nagyon gazdag programmal ígérkezünk délutánra is, reméljük, hogy nem lesz ennek akadálya. És azt követően még szeretett vendégség, süteményezés, beszélgetés, maradék gulyásleves elfogyasztása, és úgy tervezünk, hogy 6 órakor záróra, akkor elcsomagolunk, elmosogatunk, és mindenki békességgel mehet haza az útjára. Tehát ez a tervünk erre, hogy emlékezzünk meg arra, hogy 240 évvel ezelőtt ezt a templomot 100 nap alatt fölépítettünk. Most itt voltak a múltkor barátaim, és mondtak, hogy 100 nap alatt fölépült. Azt mondja valamelyik, hát ma annyi időt az engedélyeket nem lehet megszerezni. Ezt hogy csinálták? Hát mondom, és képzeld el, hogy mennyit dolgoztak rajta férfiak, asszonyok, hogy minden legyen, amikor kellett ebéd is legyen, meg még el is legyen mosogatva is, ja, meg az alapanyag, szóval óriási nagy munka és nagy logisztika volt, és nincs mobiltelefon, nincs internet, nincs semmi, hanem csináljuk. Szóval nagyon nagy dolog, és erre készülünk így. És akkor ehhez van egy úgynevezett, így neveztük, egy bevásárló lista.
Igen. Összeállítottunk egy bevásárló listát, ugye azt beszéltük meg így a presbitériumban, hogy 3 kondérba fogunk gulyáslevest készíteni. Ennek a gulyáslevesnek a, nyilván van alapanyag szükséglete, amire fel lehetne úgy iratkozni, hogyha valaki szívesen adakozna rá, vagy akár hozza, vagy akár adakozik pénzösszegben erre az adott termékre, azt nagyon szépen megköszönjük. Egyedül a sertéshúsba adományokat elfogadunk, viszont azt, ha kérhetjük, azt ne hozza senki, mert azt egybe szeretnénk frissen előtte való nap beszerezni. Valamint a szeretett vendégségre is nagyon szépen megköszönjük, hogyha valaki pogácsával, süteménnyel, sós édesüteménnyel tud adakozni, az pedig majd a fő gondokasszonynál, a Zsuzsinál majd jelentkezzen és mondhatja. Istentisztelet után egy asztalon ezt ki fogjuk helyezni, és akkor majd a Fruzsi és a Viki fog ott lenni, és akkor majd szépen ők fel fogják tudni írni, hogyha esetleg már a mostani istentisztelet után is van valaki, aki fel szeretne iratkozni, de ez kint lesz jövő héten, és ez a lista.
Köszönjük. És köszönjük szépen, ha együtt tudjuk hordani ennek a napnak imádságban is, adakozásban is, munkában is a terhét, és aztán együtt ünnepünk és örvendezünk. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Köszönöm. Igen, nagyon jó. Isten tiszteletünk záró éneke, a 624-es dicséret, emeljük Jézushoz szemünk, mind a 4 versét énekeljük el, és majd ezt követően a szózattal fogom zárni.
Thank you. nincs, azt mondta, hogy valahol.